az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hír összefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2026 márciusában a regisztrált álláskeresők száma 222.954 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest csaknem 10.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 420.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a magyar munkanélküliség továbbra is az uniós átlag alatt, a foglalkoztatottság pedig az Európai Unió élmezőnyében van, fogalmazott az államtitkár. Az uniós társfinanszírozással megvalósuló ifjúsági garancia plusz program részeként eddig több mint 30.000 fiatal munkaerőpiaci kilépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővült, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300.000 forintról 350.000 forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálás is segíti a fiatalok munkaerőpiacon maradását, emelte ki Comba Sándor. A kormányzat jelenleg is vizsgálja, hogyan tudja az otthon start hitelprogramot, a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyarok számára is, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést tartottak a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket egy-két hónapon belül lefolytatják, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Ezt követően könnyített formában tudják biztosítani a hozzáférést a fix 3%-os hitelhez a külföldön dolgozó honfitársaknak, hangsúlyozta az államtitkár. 2017-ben 50 munkahelyi bölcsődei férőhely volt az országban, tavaly ez a szám már elérte a 302-t, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsoda-Bauzemplén vármegyei Szikszón, ahol a munkahelyi bölcsödék létesítésére kiírt pályázat eredményeiről tartott sajtótájékoztatót. Konch Zsófia emlékeztetett arra, hogy a kormány meghirdetett egy több ütemes 1.300.000.000 forint Európai Uniós pályázatot munkahelyi bölcsödék létrehozására, amelyből két ütem már le is zárult. Ezek eredményeképpen 240 új munkahelyi bölcsödei férőhelyet fognak létrehozni, és összesen 19 támogatási kérelem kapott kedvező elbírálást, hangsúlyozta az államtitkár. Egyre többen kérik az SZI a személyi kedvezményt, és egyre többen tudják, hogy az nem csak rokkantság vagy fogyatékosság, hanem akár az orvosilag igazolt laktóz- és gluténérzékenység, cukorbetegség vagy endometriózis után is igényelhető, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hozzátéve, a hivatal új videójában lépésről lépésre képernyőképenként mutatja be az igénylés menetét az adóbevallásban. A korábbi évek tapasztalatai alapján sokakat érinthet a kiegészítés, tavaly például az SZI a bevallásban 347.000-en érvényesítették a kedvezményt. A NAV közlése szerint idén januárban 128.000-en nyilatkoztak, munkáltatójuk már a bérszámfejtéskor figyelembe vette a személyi kedvezmény összegét. A kedvezményt a betegségről szóló orvosi igazolással, a rokkantsági járadékról vagy a fogyatékossági támogatásról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. 2025-ben, ha a jogosultság egész évben fennállt, 174.420 forintot lehetett megtakarítani az adóból, írja a NAV. A közelgő húsvéti ünnepek idején a gyógyszertárak az ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot, ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mint írják, április 3-án, valamint április 5-én és 6-án a gyógyszerellátást kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes vagy készenléti szolgálatot teljesítő gyógyszertárak biztosítják. A közlemény szerint az április 4-én a pihenőnapokon nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig állnak rendelkezésre, ezt követően az ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vagy megyénként akár listázva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, a gyógyszertárkereső menüpont alatt, valamint az Egészségablak applikációban lehet pontos és hiteles információt kapni, írja a közlemény. Debrecenben alakítja ki új üzleti szolgáltató központját a BMW, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. A Nemzetközi Autóipari Vállalat a Cívisvárosban építette fel legmodernebb gyárát, és az eddigi eredmények alapján választott a legújabb fejlesztéséhez is ezt a helyszínt. A nemzetközi pénzügyi és logisztikai feladatokat ellátó központ 1 milliárd 700 millió forintból valósul meg, mintegy 425 millió forintos kormányzati támogatással. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert hallják.
A mai nap fantasztikus híre, hogy a BMW úgy döntött, hogy miután a saját várakozásaihoz képest is fantasztikus sikereket ér el a BMW debreceni gyárának működésével, ide hozza a BMW a kiemelt jelentőségű pénzügyi és logisztikai központi tevékenységét. Ezzel Debrecen egy újabb óriási lépést tett abba az irányba, hogy a BMW csoport globális hálózatán belül, mint kiválósági központ pozícionálja magát. A BMW stratégiai pénzügyi és logisztikai központjának létrehozása egy 1,7 milliárd forintos beruházás keretében történik, amelyhez a kormány 425 millió forintos támogatást nyújt, 50 magas hozzáadott értékű munkahely jön most létre. Az új pénzügyi és logisztikai központban a globális számviteli és vámfolyamatok fejlesztésével foglalkoznak majd a pénzügyi oldalon, logisztikai oldalon pedig a BMW csoport európai gyár hálózatának működési feltételeit kell támogatniuk.
A BMW a kezdetektől a debreceni gyár építéséről szóló szerződés 2018-as aláírása óta stratégiai partnere a debreceni egyetemnek. A járműipar a műszaki területek mellett ez sok más karon szakon is hozott együttműködési lehetőségeket. Most az új vállalati egység kialakításával tovább bővül a kör, a szolgáltató központ a gazdaságtudomány, a jog, a logisztika és az informatika tudását hasznosíthatja. Bács Zoltán, a debreceni egyetem kancellárja tájékoztatta rádiónkat.
2018. októberében a debreceni egyetem főépületének aulájában írta alá Magyarország kormánya, Debrecen városa és a BMW Group azt a szerződést, amelynek eredményeként felépült a BMW világviszonylatban is legmodernebb gyára, és ma már autók gördülnek le a gyártószalagról. A debreceni egyetem az elmúlt 10 évben meghonosította és fejlesztette a járműiparhoz szükséges képzéseket, a tudás bővítése mellett jelentősen bővült ezirányú építette és műszerezettségi infrastruktúrája is, miközben szoros együttműködést alakított ki a BMW gyárral és annak vezetésével. Az egyetem karai sorra kötötték a stratégiai együttműködéseket a gyárral, elsőként a gazdaságtudományi és a jogi kar, aztán a műszaki, a természettudományi, az informatikai karok, majd a mezőgazdasági élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar is. A megállapodások kapcsán képzési együttműködések, duális és kooperatív képzések jöttek létre, valamint gyakorlati tartalmú, előremutató megoldások is. Legutóbb a Debrecen Egyetem Tiszafüredvárosa és a BMW vízgazdálkodási, ökológiai és biodiverzitás témájú együttműködésről adtak számot, és ma a Debrecen Egyetem Tudományos Parkjában lévő innovációs központban kerül bejelentésre egy újabb szolgáltatási irány, amely nem műszaki és nem jármű alapú, hanem a gazdaságtudomány, a jog, a logisztika és az informatika területeinek tudását hasznosítja, és amelynek otthonául a cégcsoport Debrecent és vele együtt a Debrecen Egyetemet találta legalkalmasabbnak.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
jött a kettőnk kutya, hívt át a nap nyugtát. Elveszhetsz most benne az ég a vendégszobát. Bár tudnánk, mit kerestünk, száz eterelt rádállást. A szemeiden át új csoda a világ, végre megláthattam. Követem az álmom, magasan nőttünk, pont mint a kertben a pacsemeték. A szorít a világ, másszuk meg az évek ágát, a mámor soha se véd. Az út is más lesz, ha mással jár párban a véletlen. Másszunk fel és készüljünk hát a nagy betűs életre. Együtt én. Együtt én meg te.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, április 2-án csütörtökön, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, ebben az órában először a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkat hallhatják, majd pedig 6 óra 30 perckor rövid hírekkel várjuk Önöket. 3/4 hét tájékán pedig a földi gilisztákról szólunk. Ezek nagyon fontos szerepet töltenek be a földfelszín alatti ökoszisztémában. Ökoszisztéma mérnököknek is nevezik őket, hiszen a talaj tulajdonságainak megváltoztatásával fajok sokaságának teremtenek életlehetőséget. Dr. Tóth Ferenc kutatóval, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoport vezetőjével beszélget majd a témában Balázs Alexandra kolléganőm. Kedves hallgatóink, jó rádiózást!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Today, I'm hungry.
man, I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today,
I've been waiting all my life to get to the door. Time to help someone see their life for so much more.
Today we go.
Help somebody, heal somebody.
We go.
Treat somebody, hey. Forgive somebody.
Today we go.
Touch somebody, love somebody.
We go.
Touch somebody, hey. Let go of somebody.
Today, I see the hurt upon your face. Thinking how much more of this can I take? In a minute, I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before, but if what you see is all you see, you will miss this so much more.
Today we go. I feel my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today,
today,
I'm still here because of my faith.
My faith.
I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid. Today.
Woo!
If you
nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Téglásné Szabó Éva vagyok, Bodrogolaszi lelki pásztora. Az az ige, amelyet felolvasok, írva található a János evangélium a 19. részében, a 16-tól a 30. verssel bezárólag. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak. Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelt a lelkét. Az elmúlt napokban arról beszéltem, hogy Jézus teljesen emberként élt ezen a világon, és teljesen emberként élte át azt a horrort, amit vele tettek a tárgyalásakor és a kivégzésekor. Azonban a mai történetben van egy mozzanat, ami az ő teljesen Isten létére utal. Mielőtt fejét lehajtva kilehelte lelkét, azt mondta, elvégeztetett. Ilyet csak Isten mondhat. Az az Isten, aki által és ránézve teremtetett minden, most ott függ a kereszten. Az az Isten, aki ott függ a kereszten, már a bűnesetkor eldöntötte, hogy a történelem egy pontján eljön a világba, és megváltja az embert. A mi megváltásunk előre el volt tervezve. Minden részlet pontosan ki volt dolgozva. Nem az volt, hogy Isten a mennyben egy szép napon úgy döntött, hogy belevág a dologba, aztán lesz, ahogy lesz, majd ahogy alakulnak az események, Jézus sodródik az árral, a végén meg majd meghal valahogy az emberért, hát ahogy a helyzet hozza. Ez nem így volt. Már a világ kezdetén, a bűnesetkor, a megváltásunk minden másodperce mérnöki pontossággal meg volt tervezve. Onnantól kezdve, hogy Máriának az angyal megvitte a várandóság hírét, Jézus jászolbölcsőben való születésén át, a gyermekkora, a tanításai, a gyógyításai, aztán az elfogása, a kihallgatása, a korbácsütések, a tövis korona, a felső ruháinak elosztása, a köntösére való sorsvetés, a keresztre feszítés, az, hogy Jézus a kereszten azt mondja, szomjazom, mindez az isteni terv része. És Jézus pontosan tudta, hogy mit vállal, amikor belépett ebbe a világba. Lépésről lépésre, mozzanatról mozzanatra ismerte a tervet. Az a csecsemő a jászolban már éppen annyira teljes értékű Isten, mint akit a kereszten látunk ebben a pillanatban. Tudta, hogy mi vár rá, ezért a Getsemáné kertben vért izzadva imádkozott, hogyha lehetséges, ha van más út, ne kelljen kiinnia ezt a poharat. De nem volt másik út. Ő pedig végigment ezen. És amikor minden a terv szerint megtörtént, aminek meg kellett történnie a mi megváltásunkhoz, akkor azt mondta, elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Elvégeztetett. Az ember meg van váltva. Nyitva áll az ajtó, bárki, aki csak hisz, szabadon beléphet a mennybe. Bárki, aki csak hisz, a világ mindenség teremtőjét atyának nevezheti. Bárki, aki csak hisz, jöhet hozzá a félelmeivel, örömével, bánatával, betegségével bármikor, mert nyitva áll az ajtaja előttünk. Nincs semmi, ami elválaszthat minket az atyától. Bárki veheti a kegyelmet ingyen. Nem kell érte tenni semmit. Nincsenek kritériumok, hogy ha majd ilyen leszel, akkor az Isten talán majd szóba áll veled. Ha majd ezt megteszed, akkor bemehetsz a mennybe. Nincs feltétel, mert Jézus mindent elvégzett. Minden feltételnek eleget tett, minden törvényt betöltött, minden elvégeztetett. A nagypéntek az egy szomorkás nap lehetne, mert ezen a napon halt meg Jézus. De ez nem egy szomorú nap. Ez a mi győzelmünk napja. Mert ezen a napon Jézus elvégezte, amiért eljött ebbe a világba. Megváltott minket. Kegyelmet kaptunk. Szabadok vagyunk örökre. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicséret, dicsőség legyen neked azért, hogy mi győztesek vagyunk. Kegyelmet nyert bűnösök vagyunk. Szabadon beléphetünk a mennybe, és az Atya kitárt karokkal fogad, és a keblére ölel bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elvégezted a megváltásunkat. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Amit ujjait formáltak, onnan fénylő tekinteted, hold és csillag fényformákban. Akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondod, hogy nézel rá türelemmel, fiát és fiadnak mondod, hogy kevéssel tetted őket, kevesebbé önmagadnál. Szerzel nékik dicsőséget, egy fénysugárt koszorúdnál. Jókat és mindenféle barmot lábunkhoz helyeztél, rejtse ég vagy tenger mélye, minket rajtuk urrá tettél. Mikor látom egeidet, akkor kérdem, mi az ember? Urunk szentelt neveidet, énekeljük tiszta hittel. Thank you.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2026 márciusában a regisztrált álláskeresők száma 222.954 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest csaknem 10.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 420.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a magyar munkanélküliség továbbra is az uniós átlag alatt, a foglalkoztatottság pedig az Európai Unió élmezőnyében van, fogalmazott az államtitkár. Az uniós társfinanszírozással megvalósuló ifjúsági garancia plusz program részeként eddig több mint 30.000 fiatal munkaerőpiaci kilépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővült, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300.000 forintról 350.000 forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálás is segíti a fiatalok munkaerőpiacon maradását, emelte ki Comba Sándor. Az első nap több mint 19.000 levélszavazatot adtak le a külképviseleteken a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásra. Ez derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala a választás.hu kedd délutáni adataiból. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson. Ehhez március 18-áig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe, ezt eddig több mint 497.000-en tették meg. A levélben szavazó regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, ezt több mint 460.000-en tették meg, a választási iroda pedig március közepén kezdte meg a szavazási levélcsomagok postázását. A választópolgárok kérhetik a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is. A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartása szerint több mint 36.000-en azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot. Azok a levélben szavazók, akik azt kérték, hogy személyesen vehessék át a szavazási levélcsomagjukat, ezt hétfőtől tehetik meg a kijelölt határmenti településeken, amelyek a következők: Battonya, Beregsurány, Biharkeresztes, Bódvaszilas, Csengelsima, Fehérgyarmat, Kőszeg, Létavértes, Letenye, Letkés, Makó, Nagylak, Nyírábrány, Nyírlugos, Putnok, Rajka, Rédics, Tiszabecs, Tompa, Tornyos-Németi, Vámosszaba, Diézáhony. A tavaszi szünetre való tekintettel már nagy csütörtök délutánjától megerősített járatokkal, tartalék járművekkel és több személyzettel készül a húsvéti csúcsforgalomra a MÁV csoport, közölte a társaság. Az Országos Havária Központ is megerősített ügyelettel működik majd az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére. A vonatok április 3-án nagypénteken szombati, 4-én és 5-én szombaton és vasárnap ünnepnapi, 6-án húsvét hétfőn vasárnapi, 7-től 2 pedig ismét munkanapi menetrend szerint közlekednek. A közlemény azt írja, a távolsági forgalomban erősítik az interrégió és intercity vonatokat, ezzel többletkapacitást biztosítva Békés Csaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Gyoma, Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kaposvár, Mezőtúr, Miskolc, Nyíregyháza, Sárbogárd, Szeged, Szolnok, Pécs, Püspökladány és Záhony térségébe. Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend is változik a húsvéti hosszú hétvégén. Április 3-án nagypénteken munkaszüneti napmenetrend lesz érvényben, 4-én szombaton szabadnapi, 5-én húsvét vasárnap és 6-án húsvét hétfőn munkaszüneti napi rend szerint közlekednek a járatok, írja a MÁV csoport.
Az időjárásról.
Csütörtök délutára sok gomoly felhő képződhet a fátyol felhők mellett, zápor eső elsősorban az ország középső tájain fordulhat elő, az északi északkeleti szelet továbbra is sokfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, olykor vihar közeli lökések kísérhetik, délután térségünkben 15-18 fok közötti hőmérséklet valószínű.
az Európa Rádió híreit hallották. Műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a földi giliszták nagyon fontos szerepet töltenek be a föld felszín alatti ökoszisztémában. Ökoszisztéma mérnököknek is nevezik őket, hiszen a talaj tulajdonságainak megváltoztatásával fajok sokaságának teremtenek életlehetőséget. Ezekre az igen rejtélyes és érzékeny élőlényekre sok kutatás irányul, a velük kapcsolatos folyamatok végbe menetele és ok-okozati összefüggései ugyanis nem teljesen tisztázottak. Egy valami azonban dr. Tóth Ferenc kutató, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoport vezetője szerint biztos, egyes talajfolyamatok nem mehetnének végbe a segítségük nélkül, eltűnésük pedig veszélyeztetné a talaj egészségét és a növénytermesztés alapjait. Balázs Alexandra riportja következik.
Úgy gondolom, az közismert, hogy a földi giliszták egyet száma, a földi giliszták tevékenysége az nagyon jó fokmérője annak, hogy a talaj milyen egészségi állapotban van. Nyilvánvaló, hogy önmagában, ha egy helyszínt megnézünk, az nem mond semmit. De hogyha mondjuk egy szőlőültetvényben az egyik sor köz, az mondjuk mechanikai eszközzel kap művelést, a másik sor közben a spontán vegetációt találjuk, a harmadik sor közben pedig be van vetve a sor köz valamilyen általunk jónak tartott magkeverékkel, akkor ezeknek a különböző sorközkezeléseknek a hatását tudjuk lemérni azon keresztül, hogy mennyi giliszta van, ezeknek milyen az életforma, csoport összetétele, milyen a tevékenysége, tehát mondjuk a giliszta járatoknak mekkora a sűrűsége.
Ennyire sokat számít, hogy milyen művelés alatt áll az a talaj, tehát a giliszták ezt nagyon érzik, hogy annak a földnek, annak a talajnak milyen a minősége?
Igen, természetesen. Hát ugye a földi giliszták azok a talajban található szerves anyaggal táplálkoznak. Konkrétan mondjuk vannak olyan gilisztafajok, amelyek úgy táplálkoznak, hogy növénymaradványokat lehúzgálnak a járatukba. Ezek a lehúzott növénymaradványok, legyen ez mondjuk egy elszáradt levél, vagy fűszál, vagy bármi, és mi ez ott a talajban átnedvesedik, gombák, baktériumok kezdik el feltárni a benne lévő tápanyagokat, és utána ezt a mikroorganizmusok által előemésztett, előkészített szerves maradványt fogyasztja el a giliszta. És hát ugyanígy a növény gyökere is, a gyökerek folyamatosan fejlődnek és pusztulnak, és az elpusztuló vagy pusztuló félben lévő gyökereket is mikroorganizmusok előkészítik arra, hogy a földi giliszták számára táplálékot szolgáljanak. Hozzátenném még azt, hogy a földi giliszták járatai is nagyon fontosak a gyökerek számára, hiszen a gyökerek sokkal könnyebben terjednek a giliszta járatokban, mint egy olyan talajrészben, ahol magának a gyökérnek kell egyrészt áttörni a talajt, másrészt ugye a tápanyagot megkeresni. Hát a giliszta járatban benne vannak azok a tápanyagok, amik a gyökerek számára szükségesek.
Nagyon érdekes, mert rengeteg földi gilisztafaj van a világban, de ugye Magyarországon, jól tudom, akkor 60 faj ismert, és nagyon keveset tudunk róluk. Hát persze földfelszín alatt vannak, és nem annyira érdekesek, mint például egy pillangó, de hogy nagyon sok kutatás van egyébként, nagyon sok kutatás irányul ezekre az élőlényekre, mert ahogy ön is mondta, nagyon jó indikátor szervezetek, tehát nagyon jól tudják mutatni azt, hogy annak a talajnak milyen az adott minősége.
Igen. Nagyon fontos egyébként a giliszta felmérésnél, hogy milyen évszakban nézzük őket, mert amikor a talaj felső rétege ki van száradva, akkor hiába is próbálnánk a földi gilisztákat keresni. Természetesen a giliszta járatokat elvileg megtalálhatjuk, de ott azért egy kicsit nehezebb a felmérés, illetve nehezebb számszerűsíteni azt, hogy mivel is találkoztunk. Tehát egyrészt, ha túl száraz a talaj felső rétege, egyszerűen nem fogunk annyi gilisztát találni, amiből értelmes következtetést tudunk levonni. Ha pedig túl nedves, át van ázva a talaj, akkor ugyanez a helyzet, hát egyszerűen nem tudunk ásás próbát végezni, mert amikor a talajt megpróbáljuk átvizsgálni, akkor minden mozdulatunkkal csak romboljuk a talaj szerkezetét, és benne lehetnek éppen a földi giliszta egyedek, de meg se találjuk őket, mert egyszerűen a sárban elvész minden, ami emberi szemnek látható lenne.
Azt mondják a földi gilisztákra, hogy a talaj ökoszisztéma mérnökei hogyan tudják befolyásolni egyébként a környezetüket? Tehát a talajnak a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaira hogyan van ő hatásra képes ezeket megváltoztatni?
Természetesen képesek megváltoztatni a földi giliszták a talaj biológiai, fizikai, kémiai tulajdonságait, mint minden talajlakó élőlény. Tehát mondhatnánk azt, hogy a növények is a talaj ökoszisztéma mérnökei, hiszen a gyökérzetükkel olyan talajviszonyokat alakítanak ki, ami meghatározza, hogy milyen mikroorganizmusok, illetve milyen állati szervezetek élhetnek még ott a talajban. Tehát a földi giliszták ilyen szempontból nem lógnak ki a sorból, minden talajlakó élőlény a talaj ökoszisztéma mérnökének tekinthető. Földi gilisztákat azért szokták kiemelni, mert annyira nyilvánvaló, és ugye ez az ember számára is hétköznapi tapasztalatokkal megerősíthető az, hogy a gyökerek által készített járatok, vagy a giliszták által készített járatok, azok milyen módon függenek össze. Tulajdonképpen egymást segítik, a gyökerek is könnyebben terjednek azokban a talajrészekben, amit a giliszták már a járataikkal behálóztak, és a giliszták is könnyebben tudnak járatot készíteni ott, ahol már elkorhat gyökerek vannak.
Ha mondjuk a fizikai tulajdonságokat nézünk, az arra gyakorolt hatásukat, akkor azt miben tudjuk lemérni? Tehát laikusként ezt hogyan kell elképzelnünk? Mert ugye azt mondta, hogy ahol sok giliszta van, ott sok a járat is. Tehát gondolom akkor ott azért az segítheti például a víznek a beszivárgását.
Igen, a víznek, a levegőnek a beszivárgását, a gombafonalaknak a terjedését. A földi gilisztáktól kisebb élőlények is a giliszta járatokat közlekedésre használhatják, és akkor a giliszta járatok falából saját járatokat indíthatnak. Ezt hétköznapi emberként úgy tudjuk érzékelni, hogy belenyomjuk az ásót a talajba, kiemelünk egy kis talajrészt, és akkor utána kézzel megpróbáljuk ezt széttördelni. És ugye a törés felületen fogjuk látni a giliszta járatokat, például meg más állatoknak a járatait is, illetve a gyökereket, gyökérmaradványokat, és egy idő után az ember szeme rááll, hogy melyik talajszerkezet tekinthető egészségesnek, illetve az illata is nagyon jellemző. Az a talaj, ami tele van élettel, az emberi orrnak is sokkal kellemesebb, mint az a talaj, ahol levegőtlenséget tapasztalunk. Tehát amikor kellemetlen, dohos szagú a talaj, akkor az jó eséllyel az a termesztett növényeinknek se lesz kedvező, míg hogyha olyan kellemes földillatú az a talaj, akkor meg nem tévedünk nagyot, hogyha azt gondoljuk, hogy a növényeink is jól fogják érezni magukat benne.
A humuszról tudjuk, hogy nagyon fontos, és a gilisztának a humuszosodás folyamatában is nagyon fontos szerepe van.
Igen, hát ezt is megint úgy mondhatnám, hogy mint minden más talajlakó élőlénynek, hiszen minden talajlakó élőlénynek van anyagcseréje. Az anyagcseréje során a szerves anyagokat átalakítja, bontja, és azok a szerves anyagok, amelyeket már egyik talajlakó élőlény se tud felhasználni táplálékként, ezek a molekulák egymással összekapcsolódva hozzák létre azt a szénben gazdag hálózatot a talajban, aminek nagyon fontos szerepe van a talaj fizikai, kémiai és biológiai szerkezetének megőrzésében. Tehát mondhatni, hogy a humusz képződéshez minden élőlény, minden talajlakó élőlény hozzájár. Igazából nem csak a talajlakó élőlények, hiszen mondjuk egy pillangó, hogyha elpusztul, akkor a teteme lehull a talaj felszínre, és a talajlakó élőlények azért ezt a pillangó tetemet be fogják húzgálni a talajba, vagy a gombafonalak, amik a talajból kijönnek, azok behatolnak a pillangó tetemébe is, és előbb-utóbb a talajfelszín felett élő állatok, növények, bármilyen élőlénynek a testanyaga is bekerülnek a talajba, és a más élőlények által meg nem emésztett, fel nem használt széndioxidbe át nem alakított szerves anyaguk azért hozzá fog járulni a humusz képződéshez.
A növényekre milyen hatásai vannak a gilisztának? Ezt egyébként vizsgálták, hogy például egyes növények hogyan viselkednek, hogyha egy talajban sok a giliszta?
Ennek szerencsére elég kiterjedt nemzetközi szakirodalma van. Úgy gondolom, nincs olyan növény, amelyikre ne lenne hatással a giliszták jelenléte. Csak ugye van olyan növény, amelyik kifejezetten igényli azt, hogy giliszta járatokkal, giliszta ürülékkel, giliszta által segített mikroorganizmusokkal legyen tele a talaj, és más növények pedig egyáltalán nem igénylik ezt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a földi giliszták azok segítenek beállítani megfelelő arányokat a különböző növényfajok között.
Ez mit jelent?
Hát, hogy azok a növények, amelyek kifejezetten igénylik a földi giliszták jelenlétét, azok előnyhöz jutnak akkor, hogyha sok földi giliszta van a talajban. Azok a növények, amelyek egyáltalán nem igénylik mondjuk a földi giliszták jelenlétét, azok olyankor tudják a többieket kiszorítani az adott termőhelyről, hogyha földi giliszták nincsenek ott. Tehát ez megint egy általános természeti törvény, mondhatjuk, hogy lehet, hogy közvetlenül nem mutatható ki a giliszták hatása bizonyos növényfajokra, de közvetve biztos, hogy minden növényfajra hatnak, ha más nem úgy, hogy azok a növények, amelyek kifejezetten igénylik a gyökérfejlődésükhez azt, hogy legyenek gilisztajáratok, azok a növények, ha nincsenek giliszták, azok a növények egyszerűen kevésbé lesznek jelen az adott növénytársulásban.
Mindezt hallva, akkor gondolom, hogy az intenzív mezőgazdaság az abszolút nem kedvez a gilisztáknak. Tehát magyarul a talajforgatás van, elsavanyodik a talaj, feketére művelik a tarlót. Ezek nem igazán kedveznek a gilisztának.
Ugye itt az intenzív fogalmat érdemes tisztázni. Tehát intenzívnek azt szoktuk nevezni, amikor egy adott területre, adott időn belül nagyon sok erőforrás kerül. Tehát nagyon nagy a ráfordításunk. Tehát hogyha négyzetméterenként és naponként én nagyon sokat kell, hogy foglalkozzak egy területtel, akkor az intenzív lesz. De most attól, hogy valami intenzív vagy extenzív, abból még nem tudjuk megmondani, hogy a földi giriszták most ennek örülnek vagy nem örülnek. Tehát erre intenzívnek tekinthetjük azt is, van ez a kertészeti termesztés mód, amire elsősorban ökológiai gazdálkodásban találhatunk példákat, és kifejezetten ilyen kosár közösségekben találkozhatunk ilyen termesztőkkel, akik nagyon nagy mennyiségű szerves anyagot juttatnak egy adott területre, akár minden évben, tehát legyen ez trágya vagy komposzt, és utána van, aki ezt beforgatja, van, aki nem forgatja be, hanem utána csak lemulcsozza, de hát ez óriási ráfordítás, tehát négyzetméterenként lehet, hogy évente akár 1-2 ezer forintot is rá kell költeni, csak a tápanyag utánpótlása, hogy szerves anyaggal gazdagítom a talát. Ez szuperintenzívnek tekinthető egyébként, de ilyen területen négyzetméterenként több ezer forintnyi értéket lehet megtermelni. Tehát ehhez képest a szántóföldi termesztést akár extenzívnek is nevezhetnénk, mert ott négyzetméterenként pár 10 forintot tudunk rákölteni, de négyzetméterenként pár 10 forintot tudunk betakarítani az adott területre. Tehát ez, hogy mi az extenzív, mi az intenzív, ez mindig a ráfordítások szemszögéből értelmezhető. Tehát vajon olyan intenzív termesztésmód, ami kifejezetten kedvez a földigilisztáknak. Nyilván, hogyha most négyzetméterenként én több száz forintnyi komposztot vagy trágyát juttatok ki minden évben a területre, akkor ott a földigiliszták, köszönjük szépen, nagyon jól fogják érezni magukat. Míg egy szántóföldi terület, ami ehhez képest extenzívnek tekinthető, mert pár 10 forintot költött csak négyzetméterenként egy évben a területre, hát ott meg alig lesz földigiliszta, de nem azért, mert extenzív vagy intenzív, hanem azért, mert a szántóföldön egyszerűen nincs táplálék a gilisztáknak a krónikus szerves anyag hiány miatt, egyszerűen nincs mit enniük, és mivel a szerves anyag utánpótlás drága dolog, szállítási, kijuttatási költség miatt, jelen pillanatban a műtrágya az még olcsóbb, hát most egy műtrágyázott területen szerencsétlen giliszta, mivel táplálkozunk. És a mechanikai bolygatás az még ront egy adagot a giliszta sorsán, hiszen az a járatrendszer, ami kialakult, az évente többször is sajnos
tönkre megy, eltűnik. És akkor még nem beszéltünk a növényvédőszerekről, amelyeket kijuttatnak.
Hát igen, és így van a növényvédőszerek, amik megint csak a biodiverzitást csökkentik. Tehát az adott növényvédőszer nem feltétlenül találkozik magával a gilisztával. De azért az, hogy a gilisztának mennyi tápláléka ez, hogy a gilisztával együtt élő mikroorganizmusok, azok hogy fogják értékelni azt, hogy gombaölőszer, rovarölőszer, gyomítószer került a területre. Hát ez mind egy bonyolult összefüggés, de azért azt nagy általánosságban kimondhatjuk, hogy mindazok a beavatkozások, amik az élet sokszínűségét csökkentik egy adott területen, hát azok a földi gilisztáknak se fognak jót tenni. Általában, mert lehet erre kivételt mondani, de nyilván, hogyha mondjuk szerves anyagot teszek a talaj felszínre, komposztot vagy trágyát, ezt letakarom agroszövettel, hát ott a növényi biodiverzitás szinte nullára fog csökkenni, hiszen nyilvánvaló, hogy egy ilyen takarás alatt nem marad életben semmilyen növény. De a mikroorganizmusok diverzitása se valószínű, hogy nőni fog mondjuk ahhoz képest, hogyha mondjuk az a terület az egy legelő vagy egy kaszáló volt előtte. Mégis a földi giliszták azok kifejezetten fel fognak szaporodni, hiszen egyrészt a bolygatatlanságot biztosítottuk neki, másrészt rengeteg táplálékot biztosítottunk neki. Tehát azért önmagában a földi giliszták mennyiségéből nem fogunk tudni mindenre következtetni. Jó indikátorcsoport, de óvatosan kell kezelnünk azt is, hogy most jót teszünk vagy rosszat teszünk azzal, hogyha a talajt azt bolygatjuk, nem bolygatjuk, gondolok itt a szántásra, tárcsázásra, rotációs kapere, bármilyen más talajművelő eszköze. Nem lehet ilyen egyszerűen megmondani, hogy ezzel jót vagy rosszat teszünk a talajnak, de azért, hogyha megvizsgáljuk összefüggéseiben azt, hogy mi lesz annak a talajnak a sorsa hosszú távon, akkor azt mondom, igen, fontos, hogy legyenek indikátorcsoportjaink, de ne értékeljük túl egy adott indikátorcsoportnak a válaszát egy művelési rendszerre, hanem nézzük meg az összes többi élőlénycsoportot is, benne az embert is, hogy milyen hatással van ránk az adott művelésmód.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a földi gilisztákról hallhattak. Dr. Tóth Ferenc kutató, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoport vezetője nyilatkozott rádiónknak.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
A hegy fölött eső lábalók, ernyőt nyitok, míg elandalók. Gyere alá, neked nyitottam. Ha rám esik, csak nyugodtan. Mikor az én szabad, botlott a lábam. A sárban süpped lábnyomom. Felveszlek, viszlek a hátamon. Emlékszem, alára nevettünk, mikor épp lelassít előttünk. Napsütött vagy kött akarta el, harcoltál, úgy is győzni kell. Keskeny hídon gyaloglom, lassan indulok keletnek. Valahol együtt nevetnek, valahol szeretnek.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra hírek következnek, majd pedig a kontinentális reggelit hallhatják.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.